Folytatódik a heti külpolitikai összefoglaló. A mikrofonnál Farkas Dávid, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Rendkívüli parlamenti ülésnapon próbálta magát elhatárolni a lehallgatási botránytól a brit kormányfő. David Cameron afrikai utazását megszakítva tért haza, és válaszolt kérdésekre. A többi között arról, hogy miért alkalmazta média tanácsadóként a több ezer embert lehallgató bulvárlap, a nemrég megszűnt News of the World egykori szerkesztőjét. Svetnik Endre összefoglalója.
With 20-20 hindsight and all that has followed, I would not have offered him the job.
Immár a brit miniszterelnök is felemás bocsánatkérésre kényszerült, amiért az azóta bezárt tömeglap híres és egyszerű emberek sokaságát hallgatta le. David Cameron egy nappal meghosszabbította a parlament ülésszakát, hogy a képviselők a News of the World című lap által folytatott telefonfeltörésekről és lehallgatásokról tárgyaljanak. Cameront azért érinti kínosan az ügy, mert még az idén is média tanácsadójaként dolgozott Andy Coulson, a bulvár újság egykori szerkesztője. Visszatekintve nem vettem volna fel, ismerte be Cameron, miközben az ellenzéki munkáspárti képviselők ellenséges kérdések ösztüzét zúdították rá.
But if it turns out I've been lied to, that would be a moment for a profound apology.
Persze, hogy sajnálom, különösen, hogy milyen érzéseket kavart az ügy. Ha kiderül, hogy hazudtak nekem, akkor eljön a bocsánatkérés ideje. De miről is hazudtak volna neki? Arról, hogy Coulson tudott-e a lehallgatásokról, amikor felkérték a Downing Street-i média tanácsadó szerepre. Nem arról van szó, hogy utólag mit gondol, csapta le az ittszert Ed Miliband munkáspárti vezér.
Given the New York Times evidence, the public will rightly have expected very loud alarm bells to ring.
A miniszterelnök öt figyelmeztetést is figyelmen kívül hagyott az egykori bulvár szerkesztő tevékenységével kapcsolatban, így a New York Times 2010. szeptemberi cikkét, amelynek akkor hatása volt, hogy még a londoni rendőrségen is változások sorát indította el, mondta Miliband. Az ellenzék képviselői egymás után tették fel Cameronnak a kérdést. Beszélte a News International média cég vezetőivel arról, hogy az 100%-os részt akart szerezni a BSkyB műholdas műsorszolgáltató cégben. A kormányfő az egyre nagyobb hangzavarban azt ismételgette, hogy úgymond semmilyen nem helyén való beszélgetés nem folytatott. A konzervatív Cameron többször is állította, hogy elődjeihez képest jóval távolságtartóbb volt a konzervatív szimpátiájú és EU ellenes Rupert Murdoch média cézárral szemben, és hogy semmilyen segítséget nem adott a BSkyB cég tervezett teljes átvételéhez. Ezt a tervét Murdoch cége a botrány miatt fel is adta. Az Ipsos Mori felmérése szerint Cameron tetszési indexe a legalacsonyabbra esett azóta, hogy több mint egy éve átvette a miniszterelnökséget. A botrány egyik legnagyobb nyertese egyelőre a BBC, amelyet Rupert Murdoch legszívesebben felszámolna. Cameron most a BBC-t is bevonta az ügybe, mivel a közszolgálati médiára és a közösségi oldalakra is kiterjeszti a média magatartásáról folytatott kormányvizsgálatot. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Egymásnak esett a francia jobb és baloldal azután, hogy a zöldek államfőjelöltje felvetette, meg kellene szüntetni a hagyományos július 14-i katonai parádét. Esrádú János tudósít Franciaországból.
A francia jobboldal rendkívül zokon vette, hogy a zöldek államfőjelöltje éppen a nemzet egységét és életerejét jelképező július 14-i ünnepségnek ment neki. A katonaság felvonulása Franciaország nemzeti ünnepének egyik leglátványosabb mozzanatát képezi, ráadásul az idei rendezvényt a külföldi műveletekben, egyebek mellett Afganisztánban elesett katonák emlékének ajánlották fel. Bár a köztudatban azért, hogy ezen a napon a párizsi várbörtön a Bastille bevételére emlékeznek, július 14-e ennél sokkal mélyebb szimbolikus jelentéssel bír. Az ünnepet csaknem 100 évvel a francia forradalom után 1880-ban hozta létre a harmadik köztársaság országgyűlése, és azzal alapvetően nem a nemzetet megosztó forradalom kitörésére, hanem a nemzeti egységet rövid időre megvalósító úgynevezett föderáció napjára emlékeztek. 16. Lajos király ugyanis 1790. július 14-én tett esküt a nemzetre és arra, hogy megvédi az új alkotmányt. De az ünnep létrehozásának fontos körülménye az is, hogy 1870-ben a poroszok legyőzték harmadik Napóleon csapatait Szödánnál, és ezzel a franciák elveszítették Elzász és Lorraine tartományokat. amit nemzeti traumaként éltek meg. 10 évvel az eseményeket követően a francia politikusok a nemzeti ünneppel és az azzal járó katonai felvonulással jelezték, hogy országuk talpra állt, a katonaságot pedig attól kezdve a nemzet és a köztársaság legfőbb védelmezőjeként ünnepelték. Július 14-e Franciaország első világháborús győzelmét követően érte el fénypontját és mai formáját. A katonai parádé ugyanis a győzelem felvonulásává alakult át. Az 1943-ban Oszlóban született Eva Jolie lánykori nevén Gros Eva Farset, tehát éppen a francia nemzeti büszkeséget leginkább jelképező ünnepet bírálta, amikor a katonai felvonulást idejét múltnak nevezte. Sőt, azt is kijelentette, hogy mindez az észak-koreai katonai parádékra emlékezteti őt. Mindezek után nem véletlen, hogy az egyik kormánypárti képviselő egyenesen úgy vélte, hogy ideje a politikus asszonynak visszatérnie Norvégiába. A finomabban nyilatkozók pedig megkérdőjelezték nemzeti elkötelezettségét. Eva Jolie javaslatával amúgy a baloldali politikusok sem értettek egyet, felháborítónak és kirekesztőnek tartják azonban a kormánypártiak megnyilatkozásait. Az ügyből politikai elemzők és egyszerű állampolgárok minden esetre azt a következtetést vonják le, hogy immár javában zajlik a jövő évi elnökválasztási kampány Franciaországban. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
Drámaian romlik a gyermekek helyzete a szárazság sújtotta Kelet-Afrikában, ezért az UNICEF gyűjtést indít. 500 000 gyermek közvetlen életveszélyben van. A szervezet szerint 31 millió dollárra van szükség ahhoz, hogy a megnövekedett feladatokat el tudják látni. Az UNICEF Magyar Bizottságának igazgatóját, Bábel Tamást, Vindis Judit kérdezte.
Egy nagyon különleges helyzet állt elő most Kelet-Afrika 4 országában, ebben a térségben, hogy a hosszantartó szárazság miatt gyakorlatilag az emberek kénytelenek az otthonaikat elhagyni, és több 100 kilométert gyalogolnak azért, hogy a menekült táborokba jussanak. Alapvető probléma az éhínség, és több mint 500 000 gyerek éhezik hetek óta ezen a területen. A másik ok betegségek. Az UNICEF mindkét esetben nagy mennyiségű élelmiszert, illetve gyógyszereket juttatott már a térségben. De ahhoz, hogy uralni lehessen ezt a helyzetet, minden UNICEF országban indítottak egy gyűjtést. Ehhez Magyarország is csatlakozott. Egy mozi egy árából körülbelül 15 csomag olyan speciális élelmiszert tudnánk vásárolni, vagy tudunk vásárolni, ami vitaminokat, ásványi anyagokat tartalmaz. Egy kisgyermeknek 3-4-re van szüksége ebből.
Válság óta mennyivel csökkent az adakozási kedv?
Mi azt észleljük, hogy a válság érzékenyebbé teszi az embereket mások szenvedésére.
Az afrikai éhező gyerekek megsegítésére mennyit szoktak költeni a magyarok?
Szeretnénk ketté választani ezt a dolgot. A dolog egyik része az, amit az UNICEF-ben úgy fogalmazunk meg, hogy a német szenvedésen szeretnénk segíteni. Tehát amikor nem humanitárius krízis van, hanem a helyi UNICEF szervezetek indítanak programot azért, hogy felszámoljanak valamilyen problémát. A legjobb példa erre, amikor az UNICEF oltási programjairól beszélünk. Ez nagyon-nagyon sikeres volt, és ehhez állandó adományokat adnak az emberek. Ezeknek a mértéke, ez lényegében változatlan, és Magyarországon is ugyanannyi állandó adományozó ad az UNICEF-nek arra forrást, hogy ezeket a programokat, ezeket az állandó programokat vigye. Most egy más típusú, szükséghelyzet típusú programot indított az UNICEF, ez sokkal inkább hasonlít a haiti, a pakisztáni, és az összes korábbi szükséghelyzethez, és ezt most indítottuk mi el. Most kapcsolódtunk be az UNICEF teljes egészének az adománygyűjtő programjában.
Az UNICEF Magyar Bizottságának igazgatóját, Bábel Tamást hallották. Több mint 4200 négyzetkilométeres olajfolt jelent meg Kína partjainál, mondta a Greenpeace kampány felelőse. Rohonyi Péter hozzátette, hogy az olajfúrótornyok szivárgását hetekig eltitkolták a hatóságok. A riporter Domanics András.
A jelenlegi információk szerint a Bohai öbölben lévő Penglai 19-3-as olajmező 2 fúrótornyán történt szivárgás már június 4-e óta. Ez 2 cég, amely használja ezt az olajmezőt, az egyik a ConocoPhillips amerikai, a másik pedig a kínai nemzeti offshore olajfúrótársaság. Egyesek szerint a kínaiak, mások inkább az amerikai céget okolják. Most azt lehet tudni, hogy június 4-e óta van szivárgás, de csak június 21-én egy blogger által derült fény az esetre, tehát sokáig elhallgatták az esetet. Állítólag eddig 1500 hordónyi, azaz kb. 240 000 liter olaj szivárgott a tengerbe. Ezek a hivatalos adatok. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez olajfoltnak hívjuk, de a nagysága ugye most már 4200 négyzetkilométeres. Foltról egy kicsit dolog jut általában az emberek eszébe, na most szinte kisebb országi területről van szó, ami már a partokat is elérte.
Ön is említette, hogy most már több mint 4200 négyzetkilométeres nagyságú ez az olajfolt. Milyen károkat tud ez okozni?
Négy kategóriába sorolják a helyszínen általában a vízminőséget, ott egy éles zuhanás következett be, és a legalsó kategóriába került a környék vizeinek minősége. Azt is lehet tudni, hogy nincs megfelelő biztosítása a fúró cégeknek. Ezek a szennyezések, ezek hiába a felszínről összeszedik, amennyit tudnak a kiült olajból. Egy nagy része az olajnak ott marad, beépül a táplálékláncokba, beépül a himaras, mocsaras, algásabb részekbe.
Kínával kapcsolatban milyen tapasztalataik vannak, mennyire fogadják el a külföldi segítséget, itt most konkrétan az olajkiömlés kár elhárításában?
Amennyit mi tudunk, elfogadják. Egy valami ott is jellemző, ami máshol is, hogy például az a szervezet, ami felügyelni ugye az olajfúrásokat, mélytengeri fúrásokat, a vízi fúrásokat, az tudott erről a szivárgásról, és mégis majdnem egy hónapig ugye nem hozta nyilvánosságra az adatokat. Tehát itt fontos ezt megemlíteni, ugyanúgy, mint Fukushimánál Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerepe, aki későn, lassan, kevés, néha nem pontos információt közöl csak az atomkatasztrófáról, ugyanúgy itt is az olaj watchdog, a felügyelő szerv, az igazából nem egy felügyeleti szervként jár el, hanem mint egy elkényeztetett gyerekét túlféltő szülő, aki hiába tesz nagyon sok rosszát a tűzre a kisbed, nem vallja be azt.
Mennyi ideig tart a kárelhárítás egy ilyen olajkatasztrófa után? Például bő egy évvel ezelőtt volt ugye a mexikói öbölben az olajkút szivárgás. Egy év elteltével mik a tapasztalataik? Lehet egyáltalán kármentesíteni ezeket a területeket?
Egy részüket lehet, egy más részüket nem lehet. A mexikói öböl katasztrófánál is egy évvel az esemény után a Greenpeace elment és egy 3 hónapos független kutatókat bevonó felmérést végzett. Ott is azt találták, hogy bár lehet azt mondani, hogy jó, lehet, hogy a strandon annyira nem durván látszik, már nem vastagon csapja ki a hullám az olajat, de szerte a víz alatt, a fenéken, a növényekben, táplálékláncokban ott vannak az olajnyomai, és hosszú távú hatásai maradhatnak.
Rohonyi Pétert a Greenpeace kampány felelősét hallották. Ezzel véget ért az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója. A felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid.